Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha meg tudjuk oldani, hogy legyen olcsó energia, akkor az európai autóipar, a Mercedes-Benz és kecskeméti gyára is talpon marad. Jelentette ki a miniszterelnök csütörtökön a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából szervezett rendezvényen Kecskeméten. Orbán Viktor elmondta, Magyarországon nagy küzdelmet vívnak azért, hogy legyen megfizethető áru energia a gyárak és a háztartások számára is. Ugyanakkor úgy fogalmazott, nagy nyomás alatt állunk. Legutóbb éppen olajblokád alá vették Magyarországot Ukrajna oldaláról. A miniszterelnök a kecskeméti gyár dolgozóit, magyar és német vezetőit arról biztosította, nem engedik, hogy Magyarországot háborúba sodorják, hogy a magyar költségvetés forrásait kivigyék Magyarországról, és hogy ránk erőltessenek egy elhibázott energiapolitikát. A miniszterelnök felszólalása elején kitért arra, szívet megdobogtató hír egy magyar embernek, hogy egy ilyen világszínvonalat képviselő gyárban elérték az 5000. magyar munkavállaló alkalmazását. Hamarosan érkezhet az olaj az Adria vezetéken. A MOL csoportnak szánt szállítmányt már rakották az Omisai terminálon, közölte a horvát Janaf olajvállalat. Ez nem egyszeri tétel, április elejéig további 7 tartályhajó érkezésével számolnak. Eközben megegyezett a MOL csoport és a horvát Janaf független szakértők bevonásával kezdik tesztelni az Adria vezeték valódi teherbírását. Az Európai Bizottság szerint nem politikai okból, hanem az orosz támadások miatt szünetel a szállítás a Barátságkő olajvezetéken. A leállás miatt a magyar kormány blokkolta az Oroszország elleni új szankciók elfogadását, és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukránok nem tesznek elegendő erőfeszítést a hiba elhárításáért. Az ukrán elnök szerint márciusban ülhetnek le tárgyalni Oroszországgal egy háromoldalú találkozón. Volodymyr Zelenszkij a Guardiannek nyilatkozva azt mondta, Genfben találkoznak Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői, hogy megvitassák az orosz-ukrán béke megállapodás részleteit. Norvégiai tárgyalásán pedig az orosz vádra reagálva kijelentette, Ukrajnában nincs nukleáris fegyver. Bővíti LNG és gáz kereskedelmi együttműködését a MET csoport nemzetközi kereskedő cége a Shell-lel. Az erről szóló szándéknyilatkozat aláírása egy korábbi 10 éves hosszú távú LNG vásárlási megállapodás következő lépcsőfoka. Március 16-ától érkeznek a diktáláson alapuló földgáz elszámoló számlák, valamint a 2026-ban már leolvasott ügyfelek részszámlái. Ezekben már várhatóan benne lesz a januári napokra eső fogyasztásra számított 30%-os rezsistop kedvezmény is. Átlagosan 9% feletti nettóhozamot értek tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárak. A Magyar Nemzeti Bank szerint az elmúlt 3 év hozam teljesítménye a legerősebb a pénztárak elmúlt 2 évtizedében. Felfüggesztette a sóskúti oldószer újrahasznosító üzem veszélyes anyagkezelési tevékenységét a Pestvármegyei kormányhivatal. A 444 a sóskúti önkormányzat posztjára hivatkozva azt közölte, a cégnek igazolnia kell, hogy a beépített vízalapú oltóberendezés megfelelően működik. Döntött a kormány arról, hogy egyszeri 150 ezer forintos juttatást kapnak a pedagógusok, közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Megafon Klub beszélgetésén számolt be a kormányülésen született döntésről. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár korábban azt mondta, a pénzt a márciusi bérekkel együtt fizetik ki. Végül az időjárásról. A mai nap sütést csak kevés fátyolfelhő zavarja. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Északkelet felől délnyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Dzsida Jenő, Nemes Nagy Ágnes, Rákos Sándor, Somjú Tamás és Vihar Béla műveiből. A verseket Blaskó Balázs, Fehér István, Horváth Sándor, Nagy András, Réti Árpád és Szegvári Menyhért előadásában hallják.
Nemes Nagy Ágnes, Istenről. Hiánybetegségeink legnagyobbika. Lásd be, Uram, így nem lehet. Így nem lehet teremteni. Ilyen tojáshéj földet helyezni az űrbe, ilyen tojáshéj életet a földre, és abba felfoghatatlan büntetésként tudatot. Ez túl kevés, ez túl sok, ez mértékvesztés, Uram. Miért kívánod, hogy két tenyérrel átfogható gyerekjáték koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk? Vagy úgy teszel velünk, mint a tölgy makjával, amelybe egy teljes tölgyfát gyömöszöltél? Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világteremtőjeként létedet feltételezni blaszfémia. Legalább ne tettél volna annyi csalogatót a csapdába. Ne csináltál volna felhőt, hálát, aranyfejet az őszi akácnak. Ne ismernénk a vékony, zöldes, édes ízt, a létét. Irtózatos a te édes lépvessződ, uram! Tudod-e, milyen a vércukorszint süllyedése? Tudod-e, milyen a leukoplákia halvány kicsi foltja növőben? Tudod-e, milyen a félelem, a testi kín, a becstelenség? Tudod-e, hány wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? Úsztál folyóban? Ettél citromalmát? Fogtál-e körzőt, téglát, cédulát? Van körmöd? Élő fára vésni vele, krikszkrakszokat hámló platánra. Míg megy odafönt, megy, megy a délután. Van odaföntöd? Van neked fölötted? Egy szót se szóltam.
Vihar Béla, egy eretnek esti éneke. Jézus király, ki megvádoltatál, s osztályrészedül kereszthalál kínja jutott. Ó, adsz-e majd erőt, ha ott állok vádlóim előtt. Segíts! Segíts önmagam ellen is. Teincs nemet, ha már-már elhiszem, mert együgyű, mert balga a szívem, a kígyó vérbe mártott szavaik elveszejtő zordon rágalmait. Szólj rá vasra, ne fájjon sebemnek, s fogd meg a karom, ha a szürke szemeknek iszonyata körülvesz, és a hazugság gyertyalángja pörköli agyam. Parancsolja húsnak, hogy ne féljen, s te világolj csillagként a sötétben, ha fulladozva ellankad szavam. Atyám, atyám, ki vagy a mennyekben, ó, könyörülj, ne próbálj meg engem, nem érd meg az erőm. Igazam. S ha mégis a mélységbe kell mennem, óvd meg éretted való szerelmem, ismételvén kínod. Ámen. Ámen.
Zsida Jenő. Február esti 6 óra. Ilyenkor áll az ember, s a függöny dúsan omló sejmét simítva csak néz. A csend, mint sima olló, máskor fényes kétszára, alkonnyal oxidált most. Lélekbe vág, vigyázva, hogy formásat, szabályost vágjon ki, tiszta mintát, szép fodrot, arabeszket, mint papírból a gyermek, bár lázas ujjal reszket. Vagy sziluettes művész, ki nyír és nyes kitartón, s keze közt sok-sok arcot ont a fekete karton. Csak áll az ember, és néz. Csak néz az ablakon túl. Most ráér, alkonyat van, már nem siet bolondul sehová. Meghitt, álmos és légies mosolyjal arcokat ont a lelke. Most mindent összefoglal. Szavakat, tetteket, kis félszeg mozdulatokból szelíd történelem nő. Talán anyjára gondol. Talán két furcsa szemre, melyet 10 éve látott egy kórház folyosóján, csak pillanatra látott. S azóta mélyen ott bent, Búsan és névtelen fáj, mint künt az ablakon túl a téli, végtelen táj hűvös acélkék íve, mint a kert puszta fája, a tó jegének zöldje, s az alkonyat lilája. Tán 18 esztendő előttről jut eszébe egy göndör báránybundás, pufók kisfiú képe, akivel együtt csúszkált a jégen három ízben, s néhány nap múlva meghalt szegény, difteritisben. Vagy kortyokat szürcsölve, jó, enyhe fájdalomból, egy csöndes, vézna sápadt, szőke leányra gondol, milyen sok kedvesség volt, és mennyi furcsa benne. S azt mondta, ha tehetné, a Davos hegyre menne. Csak áll az ember. Vajon milyen lehet a béke örök országa túl, túl, a nyugalom vidéke, e vékony és törékeny, finom üveglapon túl. S képzeletében ott jár mozgó, fekete pontul ultraviola völgyben, hol a távoli térség egyetlen muzsikáló, lilába folyt fehérség. Ahol dagadva szunnyad a langyos, esti, drága hó hermelinje, pelyhek, lélegző puhasága. Ahol az égre fagyva, alig-alig rezegve madarak szárnya terped. S bő, halványkék mezegbe öltözve, lassú léptel, nem lankadó tagokkal, arkangyalok bolyongnak, boldog hajadonokkal.
Gyida Jenő, alázatos, könyörgő zsoltár. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, ki minden reggel átsétálsz a kerten, akit csodálunk gyökereket verten, figyelj, egy dudva zsoltárt énekel. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, szirmaim nem szép, pompás csillagok, csak egy tövises, csúf növény vagyok, lekonyult, béna, bús, haszontalan, dudvának hínak, mindenek gyűlölnek, megtűz a nap és kínoz a hideg, mert nincs gyümölcsöm soha senkinek, és én mégis élni akarok, mert látod, mégis szép a madárének, és mégis szép a tavasz, illat, fű, rög, s a kis méhecske én nekem is zümmög, és élni akarok, jóságos Isten, áldott szívű kertész, nekem nem árthat, aki örömest öl, csak te ne bánts. Ne tépj ki gyökerestől, a kis dudvának legyen irgalom, a fájón édes életnapjai legyenek mind-mind kiürített kelyhek, s te légy, akinek zsoltárt énekeljek, míg lassúdan a kerten áthaladsz, s a kis szomorú mi haszna dudvára, kérlek Istenem, olykor letekintsél, s az több lesz neki minden drága kincsnél. Ne tépj ki, uram, élni akarok.
Gyida Jenő, hálóing nélkül. föl-fölvetem, és némán eltűnődöm, mi is lelt tegnap este engemet. Ruháimat már szálig levetettem, még nem vettem föl hálóingemet, egyedül álltam, kissé tétobázva szobámban, egyedül és mesztelen. S a villanyt aztán lassan elcsavartam. Irtózatos sötét lett. Esztelen és irgalmatlan, végtelen sötétség, este, melynek már szinte teste van, a pillanatok estek és zuhogtak, és én dadogtam. Késő este van, éjszaka is talán, és ki tudja, reggel virrad-e így sűrű sötétre még, és nem nyele magába mindörökre e kátrányos fekete sűrűség. Eszembe jutott minden, ami rossz volt, rossz gondolat, vers, csók, kihűlt falat, és annyi régi sápadt ismerősöm, ki messze van, vagy lent a föld alatt. És hirtelen, és furcsán ráijedtem, hogy ami eddig élt, csak a ruha. A kabát, kalap, harisnya és cipő volt, nadrág, nyakkendő, kesztyű és puhaing, mely fedez és véd az ort hidegtől, véd és takar magamtól engemet. Jaj, elvesztettem minden szál ruhámat, önmagamat és védő ingemet. Nem vagyok már senki tisztelt barátja, kit köszöntem illik, nem vagyok senki teremtett asszony szeretője, se lapok munkatársa nem vagyok, se kártyapajtás, törzsvendég a klubban, se szerkesztő úr többé nem vagyok, se vándor, aki meredélyre kaptat, se út, se cél, és költő sem vagyok. Csak ember, aki minden idegével lágy takaró, s melengető vacok után sír, és csak áll a nagy sötétben, s mesztelenül Isten előtt vacog.
Rákos Sándor, istenes vers. Istenem, én még soha nem beszéltem veled úgy, ahogy férfi beszél a férfival. Utoljára talán novícius koromban láttalak, majdnem gyermekszemmel még. Te pedig, uram, szakállas aggastyán voltál már akkor is. Azóta szent műveidben imádlak, oly igen kedvemre való világodban, s legbohókásabb teremtményedben, az emberben. Hiszen örömre teremtettél minket, s megunhatatlan játékszerül adtad e földet nekünk. Játszottam én is eleget, nagyszerű játékaiddal, alkonyatra már el is fáradtam egy kicsit. Ugyan, minek megvénítened, gyalázatos nyavajákkal sújtanod az ember fiát, ha már egyszer így pompás, angyalokkal versengő állatnak teremtetted. Ó, hogy örültem, milyen hatalmasan nevettem, szinte nyerítettem, ficánkoló csődör csikód. Most össze-vissza ver a szívem, elfulladva rogyok lábaidhoz. Hosszú úton, gyönyörű kitérőkkel jutottam hozzád vissza. s kérdem tőled, ama szakállas aggasztjántól, én, a magam is öreg. Árulnád el, hogy furcsa játékot szabályai szerint, vajon mit akarsz tenni még velem?
Somlyó Zoltán, ima az emberért. Istenem, nagy harcokba keveredtem. Te látod. Te hallod, hogy feljajdulok naponta, és iszony torzítja arcom, mint oly gonddal önképedre teremtél. Szépnek akartál, s szülő anyám is, és rút vagyok. Mert minden rútság, melyel a lelket az élet megkeni, feljön a mélyből, s az arcra vetül, s ott ül a szájvonalában, és a szemekből keserű mandola lesz, és tompa, és tömpe az orr. S így, ha az arc belefúl a sötétlő lélekmocsárba, és moszattal keveredik, eldurvul a lélek lenge harangja, a hang is. S Istenem, így kicsúfolva hova leszek? Utcán járhatok, kelhetek, elkerül engem az ember, s szívdobogást kap a régi kedves barát. Meg nem kérdi, hogy vagyok, s merre visz utam, hisz látja, hogy sírból jövök, s hogy semmi jót se tudok. Istenem, vedd ezt az átkot, e harcot le rólam. Add, hogy szívemből kifoljon a béna harag. Mindent, mi rossz s szomorító, jónak fogadjak, úgy sincs megnyugovás, minden hiába való. Istenem, add, hogy a sok-sok emberte földön lányam s fiamként figyeljem, s szeressem. Talán akkor megenyhül e lélek, s arcom, amelyet oly gonddal önképedre teremtél, kiszépül.
Vihar Béla. Profán alázat tömjén füstben. Eritis sicut Deus, scientes bonum malum, mély völgyéből a létnek esengve felkiáltunk, tudván, hogy szenvedés van, és halál van, és nincs Isten, de nélküle oly nehéz élnünk e földön itt lenn. Így forgunk, forgunk körbe hajnaltól éjszakáig, sejtek közé záradtunk, s kitörni ő hiányzik, ő, avagy más, mi meggyújt, világló égi fákja. Hűsítő ostya, balzsam a boldogtalanságra. Ha elfutsz is előle, rejtőznél, nem melegszel. Fiát fára szegezte, s akkor is áld, ha megver. Ezért, bár szomjunk szülte, mégis őt valljuk, mintha teremtő urunk lenne. Bónum, málum, a minta. Tudója jónak, rossznak, a szent feltételesség, a látszat, örök, mintha. Neve hát dicsértessék, Eritis sicut Deus. Nem vagy egyedül mégsem kínjaid órájában és halálod percében. Imádkozzunk, Orémus! Kegyelmét, hogy megadja, sebünk megszépítője, minden keresztek atya, s reánk bűnösökre terüljön védőszárnya, Sécula Séculorum, az Isten nagy magánya.
Irodalmi összeállítást hallottak Dzsidó Jenő, Nemes Nagy Ágnes, Rákos Sándor, Somjó Zoltán és Vihar Béla műveiből. A verseket Blaskó Balázs, Fehér István, Horváth Sándor, Nagy András, Réti Árpád és Szegvári Menyhért előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Birincsik Márton volt.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Folytatódik a Vatikánban a nagybőti lelki gyakorlat. 6. elmélkedés.
A bukások megalázhatnak, vagy romlásba taszíthatnak. 7. elmélkedés. Krisztusnak köszönhetően él bennünk egy rejtett dicsőség. Aranykunyhó. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt második vasárnapjára.
A 6. elmélkedés a nagybőjti lelki gyakorlaton. A bukások megalázhatnak, vagy a romlásba taszíthatnak. A Pál kápolnában ezen a héten Erik Várden, a norvégiai Trondheim püspöke által vezetett nagybőjti lelki gyakorlaton február 25-én szerdán délelőtt hangzott el a 6. elmélkedés, amelynek témájául a szerzetes, a s ha ezren esnek is el idézetet választotta a 91. Zsoltárból. A norvég püspök beszédében azokra a bukásokra összpontosított, amelyek szükségessé válhatnak az üdvösség útján, vagy a pusztulás és a romlás ösvényére sodorhatnak minket. Ezután kitért a visszaélések eseteire és a felismerés elmulasztásából eredő hibákra. A lelki életben való fejlődéshez szükség van a szemlélődésben való megérésre, és hogy óvakodjunk minden dualizmustól, figyelmeztetett Erik Várden, trappista szerzetes, a norvégiai Trondheim püspöke a 6. nagybőjti elmélkedésében, amelyet Leó pápa és a római kúria számára tartott. Amikor felfúvalkodottá válunk a büszkeségtől, a bukások alázatossá tehetnek minket, mert megmutathatják Isten üdvözítő erejét. Mérföldkövekké válhatnak a személyes üdvösség útján, amelyekre hálával kell emlékezni. Lehetnek romboló pillanatok, amelyek nem mindig végződnek újongással, hanem a pokol szagát áraszthatják, és a bűnöst a pusztulás és a romlás ösvényére ránthatják, amely, ha széles és hosszú, sok ártatlant tönkretesz. S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől 10 000-en téged nem találnak el. Ez a Zsoltár idézet világossá teszi, hogy azok, akik Krisztusban vannak, akik lelki életet kívánnak élni, jobban ki vannak téve a gonosz támadásainak. Semmi sem ártott tragikusabban az egyháznak, semmi sem veszélyeztette jobban a tanúságtételünket, mint a saját házunkban is növekvő korrupció. Az egyház legszörnyűbb válságát nem a világ szembenállása, hanem az egyházi korrupció okozta. A sebek begyógyulása időbe telik. Igazságszolgáltatásért és könnyekért kiáltanak, állapította meg elmélkedésében a trappista püspök. A prédikátor a beteg gyökér keresésére összpontosított a korrupció láttán, különösen amikor a visszaélésekről van szó. Arra számítunk, hogy olyan korai figyelmeztető jeleket találunk, amelyeket figyelmen kívül hagytak. Valamilyen hibát a megkülönböztetésben, a deviancia egy mintázatát. Néha ezek a nyomok léteznek, és okunk van hibáztatni magunkat, hogy nem ismertük fel őket időben. Azonban nem mindig találjuk meg őket, állapította meg Erik Várden püspök. A trappista szerzetes továbbá hangsúlyozta, hogy már a közösségek kezdeti időszakában is, amelyeket ma botrányok öveznek, fel lehetett ismerni a nagy és örömteli jót. Nem feltételezhetjük, hogy kezdettől fogva strukturális képmutatás volt jelen, és hogy az alapítók cinikusan fehérre meszelt síroknak mutatták be magukat. Időnként a valódi ihletettség jeleit találjuk, sőt, az életszentség nyomait is. Hogyan magyarázhatjuk a jó és a torz fejlődések együttélését? A világi mentalitás többnyire feladja. Egy katasztrófa láttán szörnyetegeket és áldozatokat jelöl ki. A prédikátor elismerte, hogy az egyház kifinomultabb és hatékonyabb eszközökkel rendelkezik, amikor eszébe jut, hogy használja azokat. Szent Bernát arra emlékeztet, hogy minél inkább az emberek nemes törekvéseket követnek, annál vadabbak lesznek az ellenséges támadások, és hogy maga az egyház lelki tagjait sokkal keményebben támadják, mint a testieket. A Qui habitat kezdetű 91. Zsoltárban a bal és a jobb szavaknak világos jelentése van. A bal oldal a testi természetünket, a jobb oldal a lelki természetünket képviseli. Az áldozatok száma a jobb oldalon nagyobb, mert ott a lelki csatatéren használják a leghalálosabb fegyvereket. A Clairvaux-i apát nem minden lelki betegséget gonosz, szarvakkal és villákkal bíró embereknek tulajdonít, hanem inkább a férfiak és a nők szabadságának használata jelenti a különbséget. A lényege, hogy az emberi természet egy. Ha elkezdünk mélyen belemerülni lelki természetünkbe, más mélységek is feltárulnak. Szembe kell néznünk az egzisztenciális éhséggel, a sebezhetőséggel, a kényelem utáni vágyjal. Olyan tapasztalatokkal, amelyek támadás formájában is jelentkezhetnek, mutatott rá a prédikátor. Ezért a lelki életben való fejlődéshez fizikai és érzelmi énünk olyan felépítésére van szükség, amely összhangban van a szemlélődés megérlelődésének folyamatával. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a lelki beállítódások fizikai vagy érzelmi kitöréseket keresnek, és hogy ezeket a kitöréseket úgy racionalizálják, mintha valamilyen módon lelkiek lennének, magasabb rendűek, mint a hétköznapi halandók bűnei. A trondheimi püspök nagyon világos példát említett, kijelentve, hogy egy lelki tanítómester integritása megnyilvánul a beszélgetéseiben és a tanításában, de nem csak ebben. Nyilvánvaló lesz internetes szokásaiban, az asztalnál és a bárban mutatott viselkedésében, valamint mások hizelgésétől való mentességében is. A lelki élet nem egy adalék a létezés többi részének kiegészítésére, hanem annak a lényege, figyelmeztetett Várden püspök. Óvakodnunk kell minden dualizmustól, mindig emlékeztetve arra, hogy az ige testé lett, hogy testünket átitassa a logosz. Ébernek kell lennünk a jobb és a bal oldal felett, ahogy Szent Bernát ajánlja, és vigyáznunk kell, hogy ne keverjük össze az egyiket a másikkal. Meg kell tanulnunk egyformán otthon érezni magunkat testi és lelki környezetünkben, hogy Krisztus, a mi mesterünk, békésen uralkodhasson mindkettőben, zárta szerda délelőtti elmélkedését a prédikátor.
Hetedik nagybőti elmélkedés. Krisztusnak köszönhetően él bennünk egy rejtett dicsőség. Szerdán délután a vatikáni pálkápolnában megtartotta hetedik nagybőti elmélkedését Erik Várden norvég trapista püspök. Ezúttal a dicsőség témáját fejtette ki. Isten óriási lehetőséget ültetett belénk, végtelenül csodálatos a terve számunkra. Az egyház a szentek tanúságtételén keresztül azt üzeni nekünk, hogy a jelen középszerűsége és elkeseredése nem végleges. Amikor Jézus elmagyarázta, mit jelent vele maradni és belépni az országba, amelyet hirdetett, sok tanítványa visszafordult, és nem ment tovább vele. Nem voltak hajlandók elfogadni tanítását a szentségi realizmusról, a házasság felbonthatatlanságáról, a kereszt szükségességéről. Amikor Krisztust megfeszítették a Kálvárián, a szünodosz, amelyik még 6 nappal ezelőtt vele járt, már nem volt sehol. Csak 2 követője maradt, édesanyja és János, a szeretett tanítvány. János pontos leírással szolgál Jézus kenózisáról, ami 2 szinten zajlik. Az egyik az isteni szeretet, melyet a kereszten préseltek ki, a másik pedig az emberi lojalitás árulása, amikor azok is, akik uszkved mortem, halálig menő hűséget ígértek neki, elmenekültek, bezárkóztak otthonukba, hogy titokban sebeiket nyaldossák. János mégis azt állítja, hogy éppen ez az elhagyási jelenet mutatja meg Krisztus dicsőségét. Szent Bernát szerint a megdicsőülés akkor megy végbe, amikor földi útunk végén végre azt szemléljük, amit ebben az életben szilárdan reméltünk, bizalmunkat Jézus nevébe helyezve. Spes in nomine res in facie est. A remény a névben, a valóság az arcban, vagyis a reménységünk az Úr nevében van, a remélt valóság pedig abban, hogy szemtől szembe látjuk, magyarázta a trapista szerzetes. Egy bizonyos rejtett dicsőséget azonban már most érzékelhetünk. Szent Ágoston szívesen beszélt arról, hogy itt és most hordozzuk a dicsőség képét egy sötét formában, ami megtestesült és ki van téve a konkrét lét viszontagságainak. Majd ha átérünk ezen az életen, a forma egyértelművé és világossá válik. A rosszul gyakorolt szabadság okozta esetleges elváltozások átalakulnak, hogy a forma a maga eredeti elképzelt szépségében bukkanjon elő, mint forma formosa, szép forma. Ágoston, aki egyszerre mélyen emberi és átható, aláhúzza, hogy a kép dicsőségét nem veszíthetjük el, beleivódott létünkbe. Eltemethetik viszont a sötétség rétegei, amelyek felhalmozódnak, és amelyeket el kell távolítani. Az egyház arra a dicsőségre emlékezteti az embereket, ami titokban bennük él. Az egyház felfedi előttünk, hogy a jelen középszerűsége és elkeseredése nem kell, hogy végleges legyen, és hogy Isten nekünk szóló terve végtelenül csodálatos, valamint, hogy Isten Krisztus misztikus testén keresztül megadja nekünk a kegyelmet és az erőt, amellyel elérhetjük őt. Elég kérnünk. Az egyház szentjeiben mutatja meg a rejtett dicsőség ragyogását. A szentek tanúsítják, hogy a betegség és a megalázás lehet a gondviselés eszköze, amellyel egy dicsőséges célt valósít meg, erőt adva a gyengéknek, és ezen túllépve sugárzó szentekké téve őket. Az egyház a szentségekben kommunikálja a rejtett dicsőséget. Minden nap minden katolikus ismeri a fényt, ami behasíthat a gyóntatószékbe, egy felkenés, egy szentelés vagy egy házasságkötés alatt. A legcsodálatosabb és bizonyos értelemben a legrejtettebb a Szent Eukarisztia dicsősége. Melyik pap nem mondhatná el, miután a szent misztériumokat ünnepelte, azt, amit egy nagy zenész nyilatkozott egyszer arról a tapasztalásról, hogy a szépség, a gyógyulás és az igazság fényes kommunikációjának eszköze. A halál nem lenne igazi tragédia, mert az emberi élet közepének legjavát már látta és megélte. Szíve lángol a dicsőséges csodálattól. Aranykunyhó. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt második vasárnapjára.
Sokszor úgy vagyunk az életben, mint Andersen meséjében a kis pásztorfiú. Tavasztól őszig fenntartózkodik a hegyen, őrzi a nyájat. Naplementekor kiül kunyhója elé, és elbűvölten gyönyörködik abban az aranyházikóban, amely a szemben álló hegyről integet feléje. Egyik este elhatározza, hogy elmegy, és közelebbről megnézi ezt az aranyházat. Úttalan utakon kapaszkodik felfelé, a kövek megsebzik a lábát. Végre megérkezik a messziről oly gyönyörűnek látott kunyhó elé. Nagy a csalódása, amikor megszemléli álmai palotáját. Nem más az, mint egy düledező, elhagyott viskó, baglyok, verebek, egerek tanyája. Hova tűntek a ragyogó ablakok? Nem érti, mi történik. Csalódottan és szomorúan fordul vissza, mert a valóság leleplezte álmait. Mikor azonban a messzeségből megpillantja saját kunyhóját, szinte nem akar hinni a szemének. Csillogó aranypalotát lát, fénylő ablakokkal. Vajon miféle varázslat történt, ami így átváltoztatta? Nem történt varázslat, csak a holdsugarak fénye és a messzeség öltöztette kunyhóját aranyos köntösbe. Az Istennel való kapcsolat az élet lényege. Másképp nem is élet az élet. Amíg nem tekintek magamba is, nem emelem felfelé a lelkem, addig sok mindent észreveszek, csak éppen azt nem tudatosítom, hogy bennem is ott ragyog a fényes Isten arc. Ezért szükséges a csend és a világtól való eltávolodás, ahogy előző héten is hangsúlyoztam. Ha ezt rendszeresen teszem, akkor nem csak a bennem megszólaló hangok és érzések tisztulnak le, ahogy nagybőjt első vasárnapján erről elmélkedtünk, hanem saját értékességemet is felismerem bent, hogy ne kelljen keresnem kint. Bentről ugyanis felfelé tekintek. A nagybőti szent időszak tehát nem csak a pusztába hív meg, hanem ezzel együtt az elvonulásra, Jézus példája szerint. Az evangéliumok többször utalnak arra, hogy Jézus elvonul. Többször kiemelik, hogy egy egész éjszakát Isten imádásában tölt. Ez az ő töltekezése. Hosszabb időt Istennel tölt. Atyával beszélget, őt csodálja és hallgatja, így érti meg ő is emberségében Isten rávonatkozó akaratát. Amikor oly sokszor elvonult, és egy egész éjszakát Istennel töltött, tudta mindig, mit kell tennie, és ez életének értelmet adott. Megtelt szeretettel, és ezt adta tovább. Minden, amit tett, ebből eredt, és ebből nyerte értelmét. Átimádkozta az éjszakát, és tudta, kiket kell kiválasztania. Átimádkozta az éjszakát, és igazi találkozásokban volt része. Átimádkozta az éjszakát, és betegeket gyógyított. Átimádkozta az éjszakát, és tanításával sokakat magával ragadott. Átimádkozta az éjszakát, és nem panaszkodott. Átimádkozta az éjszakát, és átváltozott. Amikor felment a hegyre, mindig átváltozott. Megváltozott. Elváltozott. Amikor visszatért a hegyről, ezt érezték azok, akik vele találkoztak. Ez az érzés egyeseket magával ragadott, másokat eltaszított, mert nem tudtak mit kezdeni vele. A vele való találkozás ugyanis döntésre késztet. Vagy magamba nézek, és nem kell félnem, vagy menekülök a megvilágosító találkozástól. Amikor a táborhegyire felment, magával vitte tanítványait, és ők egészen közelről látták, mi történik akkor, amikor Jézus imádkozik. Teljesen elbűvölte őket a látvány. Amikor Jézus imádkozott, teljes jelenlétben volt az Atyával, a Szentlélekben. Amikor imádkozott, megjelent a múlt, hiszen a Szent Hegyen ott volt Mózes és Illés, de ott volt a jövő is, hiszen az apostolok ebből a jelen élményből értették meg, mit kell tenniük majd a jövőben. Jézus imája ilyen mester ima, minden ima modellje. Ha ezt az ima modellt követem, akkor velem is megtörténik, ami vele történt. Átváltozom, megváltozom, elváltozom. Az igazi ima átváltoztat, megtölt fénnyel, örömmel és élettel. Az igazi ima megváltoztat. Ha egy kis változás nem történik bennem és körülöttem minden ima után, akkor talán még nem történt meg az igazi találkozás Istennel, nem voltam igazán jelen létében. Az igazi ima néha el is változtat. A körülöttem élők azt jelzik, mintha nem lennénk a régiek. Talán az lenne az igazi bőjt, ha időmből többet adnék Istennek, és akkor tudnám mindig, hogy mi a következő lépés. Isten jelenléte megváltoztat, átváltoztat, elváltoztat. Megengedem?
Aranykunyhó. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Oly lompos volt és lucskos a szőre sárga láng, éjségtől karcsú, vágytól gíres, szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éjszél. Futott, könyörgött. Tömött, sóhajtó templomok laktak a szemében, s kenyérhéját mi egymást keresgélt. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya. S a világból nyűvötten, ekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell, mert lefektet az este. És elalszunk, mert elaltat végül a nyomorúság. De elalvás előtt még feküdvén, mint a város fáradtság tisztaság hűsboltja alatt némán. Egyszer csak előbúvik nappali rejtekéből belőlünk. Azaz, hogy igen éhes, lompos, lucskos kutya. És Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél.
József Attila a Kutya című versét Cseke Péter mondta el. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötetem, A szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balaton szárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
A nap imája.
Keresztes Szent János imája. Ó én Istenem, ó én Uram! Hányan vannak, akik örömüket és vigasztalásukat keresik te benned, és akiknek kegyelmeket és ajándékokat osztogatsz? Ellenben nagyon csekély azok száma, akik neked akarnak örömet szerezni, és mellőzve a maguk érdekét, olyas valamivel akarnak neked kedveskedni, ami áldozatukba kerül. Mert hiszem én, Istenem, te benned ugyan nem hiányzik a jó akarat, hogy nekünk kegyelmeket adj. Csak is mi követünk el mulasztást azzal, hogy a kapott kegyelmeket nem használjuk fel a te szolgálatodban, s így módon nem kényszeríthetünk téged arra, hogy folyton újabbakat adj. Amen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,